We're continuing our study on the resurrection of the Messiah.
Folytatjuk a Messiás feltámadásáról a tanulmánysorozatunkat.
As far as we got this morning is the reluctance to leave Jerusalem. It took them a while to leave Jerusalem.
Ahogy délelőtt eddig láttuk, az apostolok mindeddig megtagadták azt, hogy elhagyják Jeruzsálemet.
Now bring us now to the seventh appearance of the Messiah to seven of the apostles.
És most látjuk a hetedik megjelenését a Messiásnak, amikor hét tanítványnak jelenik meg.
At long last they finally got to Jerusalem. At long last they finally got to Galilee.
És hosszú várakozás után végre elhagyták Jeruzsálemet. És Galileába mentek.
Seven of these 11 men were fishermen by profession.
A tízből hét halász volt foglalkozása szerint.
And they heard about Jesus eventually leaving them for good.
És elhagyták a megélhetésüket Jézus követéséért.
They did not yet really understand their new mission in life.
De most visszatértek ehhez, és még nem értették meg az új küldetésüket ebben az életben. És úgy érezték, hogy most szükséges, hogy ők visszatérjenek a halászati tevékenységhez. Három éve nem haláztak már. És berosdásodtak egy kicsit, hogy három évig nem gyakorolták ezt a foglalatosságot.
And they caught nothing.
És semmit nem fogtak.
At this point, Jesus appears to them on the shoreline.
És ezen a ponton tűnik fel számukra Jézus.
And in verse 5 of John 21, he asked them, "Have you caught anything?"
És János 21-ben látjuk ezt a ötös pontban, hogy nem fogtak még semmit. És ők ezt válaszolták, mikor kérdezte, hogy fogtak-e valamit, hogy semmi, nincs ennivalójuk. És valami olyanra buzdítja őket, hogy tegyenek meg, aminek igazán semmi jelentősége nincs, nincs különbség.
He tells them to take the net from the left side of the boat and throw it down to the right side of the boat.
Azt mondta nekik, hogy most a csónak bal oldaláról tegyétek át a hálót a csónak jobb oldalára.
And normally that would not make a difference.
És hát ez normális esetben semmi különbséget nem jelent.
But this time it makes a difference.
De ebben az esetben hatalmas volt a különbség.
And in verse 6 they catch a multitude of fish.
És a hatos versben azt látjuk, hogy halak tömegeit fogták ki.
Now this is very similar to what happened about 3 years earlier.
Ez nagyon hasonlít ahhoz, ami három évvel korábban történt.
When he called them to full-time discipleship.
Amikor teljes idejű tanítványságra, szolgálatra hívta el őket, akkor is egész éjszaka haláztak, és semmit nem fogtak. És most Jézus ismét megkéri valami olyanra őket, ami normális esetben nem jelentene különbséget. Halászni általában éjszaka haláztak, mert ebben az időben jöttek föl a halak közelebb a felszínhez.
And that's a good time to fish, and normally they would catch many.
És ez általában a jó időnek bizonyult a halászatra, és sok halat tudtak fogni így.
But once the sun hits the water and the water becomes warm, the fish go to a deeper descent, and the nets cannot go that far down.
De ahogy a nap elérte a tavat, illetve a tó felszínét, a halak mélyebbre úsztak, és a hálók nem tudtak olyan mélyre leérni.
So if they fished all night and caught nothing, there was no possibility of catching anything in the daytime.
Hogyha egész éjszaka haláztak és nem fogtak semmit, akkor nem sok esély volt arra, hogy nappal ennél többet fognak fogni.
But in the previous call, it made a big difference. They also caught a multitude of fish.
De az első elhívásnál akkor is nagy lett a különbség, és halak tömegeit fogták ki.
It's at that point that they were called to full-time ministry.
Azon a ponton hívta el őket teljes idejű szolgálatra.
Follow me, and I'll make you fishers of men.
Kövessetek engem, és emberek halászaivá teszlek titeket.
And now they had a similar experience.
Egy nagyon hasonló tapasztalat.
They fish and caught nothing.
Halásznak és nem fognak semmit.
Jesus tells them to do something that normally would make no difference. They call a multitude of fish.
Jézus felszólítja őket, tegyenek valamit, aminek úgy tűnik semmi értelme, és utána halak tömegeit fogják ki.
And John, who recorded this event, remembers that incident and tells Peter it was Jesus on the shore.
És János, aki följegyezte ezt az eseményt, megemlékezik róla, és Péternek szól, hogy az Úr van ott.
Peter jumps overboard and wades over to the shoreline.
És Péter beveti magát a hajóról, és kiúszik a partra.
And the other disciples bring in the multitude of fish.
Többi tanítvány húzza be a halak tömegeit.
And when they get to the shoreline, they realize they don't need a single fish that they caught.
És ahogy kiérnek a partra, azt veszik észre, hogy tulajdonképpen egy halra sincs szükségük a csónakból.
In verse 9, Jesus has fire going, fish boiling, and bread already baked.
Mert Jézus már előkészített mindent, ahogy a partra szálltak, és ott volt a hal és a kenyér is.
And the lesson he's teaching them from this is they do have a new commission.
És mindez, amit ezzel tanítani akar, hogy egy új parancsolatot ad nekik, egy új elkötelezett köteleződésre.
And they'll have to enter this commission with full-time ministry.
Hogy vegyenek részt a teljes idejű szolgálatban.
And God will provide for their physical needs as they continue the ministry.
És ahogy folytatják ezt a szolgálatot, Isten gondoskodik az ő fizikai szükségeikről.
There's no need for them to go back to the fishing business.
Nincs szükség számukra, hogy visszamenjenek a halfogás szolgálatába.
John even tells us how many fish they caught.
János még azt is megmondja, hogy hány halat fogtak.
And in verse 11 they caught a total of 153 fish.
És a 11-es versben azt olvassuk, hogy 153 halat fogtak.
A lot of Bible teachers have difficulty just leaving the text where it is.
És sok biblia tanító ennél a pontnál elhagyja a szöveget. És valami olyan alkalmazást talál erre a szövegre, ami igazán nem nagyon releváns, vagy mond, sokat mondom. Amerikában egy ideig volt egy nagyon népszerű interpretációja, magyarázata a 153 halnak.
That represented the 153 members of the United Nations.
Hogy ez a 153 tagja az Egyesült Nemzetek szervezetének.
For a while, that was how many members they had.
Hát egy ideig volt ennyi tagjuk.
But now the number is higher.
De aztán a szám följebb ment.
But this is not the real reason why it says 153 fish.
De nem ez a valódi ok, hogy miért mondja, hogy 153 hal.
I know the real reason it says 153 fish.
És én tudom a valódi okát, hogy miért mondja ezt.
And I'll share the real reason with you.
És megosztom most veletek a valódi okot.
There's nothing to do with the United Nations.
Semmi köze nincs ennek az Egyesült Nemzetek Szövetségéhez.
This says 153 fish because they caught 153 fish.
Azért mondta, hogy 153 halat fogtak, mert 153 halat fogtak.
It's really that simple.
Ez ilyen egyszerű.
The only point John makes of this is in verse 11.
Az egyetlen pont, amit János ehhez hozzáfűz a 11. versben, hogy annak ellenére, hogy ilyen sok halat fogtak, a háló nem szakadt el.
The kind of nest they had in those days would cause the nest to be torn apart with that many fish.
És az akkori hálók ennyi haltól elszakadtak volna.
So he plays sort of a minor miracle in spite of so much fish that didn't tear up the net.
Tehát itt egy kisebb csodáról van szó, hogy a sok hal ellenére a háló mégsem szakadt el.
And when they fully undershore, Jesus himself feeds them with the food already there, not with the food they caught.
És igazán nem volt szükségük a halra, és Jézus etette meg őket, amit már elkészített a parton.
And this is in verse 13.
Ezt a 13-as versben látjuk.
After they finish their breakfast, then Jesus has a private conversation with Peter.
És miután befejezik itt a reggelit, Jézus egy magánjellegű megbeszélést folytat Péterrel.
And Peter's previous threefold denial is now cancelled by a threefold affirmation of love.
És Péter háromszori korábbi megtagadása most rendezve lesz három kifejezése, a szeretet három kifejezésével.
The word love appears, but in Greek there's two different words which are used.
A szeretet tűnik itt föl, de különböző két görög, különböző görög szót látunk itt.
The first word on the screen in Greek is the word phileo.
Az első görög szó, amit látunk, az a phileo.
This is a love of the emotions and a love response to attraction.
Ez az érzelmi szeretet válaszul valami vonzalomra.
It's also a love of friendship.
Vagy a barátságnak a szeretete.
So people have a close friendship. The Greek would say they have a phileo love for each other.
És közeli barátságban voltak, ilyen phileo szeretettel szerették egymást.
And the second Greek word is agapao or agape.
De a második görög szó ez az agapeo vagy az agapei.
And that is the love of the will.
Ez az akarat döntésének a szeretete.
It's considered a superior love because it enables your love even the most unloving people.
Ez egy olyan jellegű szeretet, ami döntésen alapszik, mert a legszeretetlenebb hát szomszédot is lehet így szeretni ebből a szeretettel.
We are not commanded to phileo everybody. We don't have that capacity.
Nem szükséges phileo szeretettel szeretnünk mindenkit, nincs erre képességünk.
But we are commanded to agape everyone, and we can exercise the will to do so.
De a másik fajta szeretetre van parancsolatunk, mert erre képesek lehetünk.
So in this pre-stage discussion with Peter, there's going to be a emphasis on the specific Greek words being used.
És a Péterrel való beszélgetés során itt a különböző szavakon van a hangsúly, ezeket használja. Persze nem görögül beszéltek egymással, hanem héberül. Ezért a héber megfelelőket is odaírtuk. A héber megfelelője az a raia.
If agapao, the Greek word, the Hebrew word is ahava.
És az agapeónak pedig az ahava.
So Hebrew equivalents are these two different Greek terms.
A két különböző görög kifejezésnek a héber megfelelői.
So there'll be three interchanges.
És három beszélgetés zajlott le köztük.
And the first interchange is in verse 15.
Az első beszélgetés a 15-ös versben.
And here's asking Simon, son of John, do you love me more than these?
Simon Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél?
And the word that he uses is, Peter, do you really agape me more than these, meaning the other apostles?
És itt az agapé szót használja, hogy jobban szeretsz-e a többi apostolnál engem, agapé szeretettel.
Now, the reason he put it this way is because of an earlier conversation he had with Peter in the context of the last Passover.
És korábban az utolsó Pészach kapcsolatában volt egy beszélgetése Péterrel.
He announced that soon he will be arrested and the apostles will all scatter and desert him.
Amikor arról beszélt neki, hogy nem sokára elfogják, és az összes a tanítványa elhagyja őt.
But Peter said, well, maybe these other men will abandon you, but I will not abandon you.
És Péter azt mondta neki, hogy lehet, hogy mindenki elhagy téged, de én nem foglak téged elhagyni.
I'm ready to die for you.
Én kész vagyok meghalni is, érted?
So in the conversation, he claimed to have a greater agape love for Jesus than the other men do.
Vagyis abban a beszélgetésben igazán ő arra hivatkozott, hogy ő jobban szereti Jézust agapéval, mint a többiek. Agapé?
So now he's questioned, Peter, do you really agapao me more than the others?
Ja, és akkor most megkérdezi, hogy te jobban szeretsz agapéval engem, mint a többiek?
But Peter answers in this verse, yea, Lord, you know that I love you.
Tudod, Uram, hogy szeretlek téged.
But he uses the first word, the word phileo.
De az első szót használja, phileót.
And the point he's making is, I can no longer claim that I have agape love for you more than the others.
És a kontextus az, hogy nem állíthatom azt, hogy jobban szeretlek agapéval, mint a többiek.
But I can affirm I do phileo you, I am your friend.
De azt állíthatom, hogy phileóval igen, hogy a te barátod vagyok.
He then receives his first commission, feed my lambs.
És ekkor kapja az első parancsolatot, legeltest az én bárányaimat.
Now lambs are baby believers that need to be fed with the milk of the word of God.
És ez a bárány szó itt a fiatal hívőkre vonatkozik, akik számára a tejnek itala adatot.
And he will fulfill this commission by writing 1 Peter.
És betölti ezt a parancsolatot az első levelével, az 1 Péter levéllel.
And 1 Peter is written to believers who are fairly new believers.
És az 1 Péter olyan hívőknek íródott, akik fiatal hívők.
So chapter 1 verses 1, 2 and 3.
Első fejezet, második fejezet 1-től 3-ig versekben.
He tells them to synthesize the milk of the word of God that they could grow thereby.
Ott utal a tejnek italára, amivel élniük kell.
Now the second interchange is in verse 16.
A 16-os versben látjátok a második beszélgetést.
He again asks Peter, Peter, do you love me?
És újra megkérdezi, szeretsz-e engem?
He again uses the word agape.
És itt újra az agapé szót használja.
He drops the phrase more than these.
De kihagyja azt a fordulatot, hogy jobban, mint ezek.
And the point is this.
És a következő itt a állítás.
Okay, Peter, you can no longer affirm that you agape me more than the others do as you did earlier.
Tehát oké, okay, rendben van, hogy nem állíthatod, hogy te agapéval jobban szeretsz engem, mint a többiek, ahogy ezt korábban tetted. De legalább azt mondod, hogy ugyanúgy szeretsz agapéval, mint a többiek? És Péter megint így válaszol, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. És itt Péter megint a phileo szót használja.
And what he affirms is that he no longer can affirm that he loved, that he agapes Jesus more than the others do.
És nem tudja már azt mondani, hogy jobban szereti agapéval Jézust, mint a többiek.
Nor can he affirm that he agapes Jesus even equally.
És még azt se állítja, hogy éppen úgy szereti agapéval Jézust, mint a többiek.
But he can affirm, I do phileo you, I am your friend.
De azt állítja, hogy phileóval szereti, mert a barátja.
He then receives the second commission at the end of verse 16.
És a 16-os vers végén megkapja a második parancsolatát.
Tend my sheep.
Őrizd az én juhaimat.
The Greek word for tend means exercising oversight over others.
A görög szó itt arra vonatkozik, hogy felügyelje, vigyázza őket.
He fulfills the second commission to in his activities in the book of Acts as the chief of the apostles.
És ezt a feladatát ellátja az apostolok cselekedetei könyvében, mint a fő apostol.
There comes the third interchange in verse 17.
A 17-es versben látjátok a harmadik párbeszédet.
And now for the third time Jesus asks him, Peter, do you love me?
És Jézus harmadszor is megkérdezi, hogy szeretsz-e engem.
But now he uses Peter's word, do you follow me?
És most a Péter szavát használja, mert úgy kérdezi, hogy szeretsz-e engem, phileo, szeretettel.
You can no longer affirm that you agape me more than the others.
Nem állíthatod már azt, hogy jobban szeretsz agapéval, mint a többiek.
Nor can you affirm you agape me at all.
Azt se állíthatod, hogy egyáltalán agapéval szeretsz engem.
But do you really affirm that you really follow me? Are you really my friend?
De valóban azt állítod phileóval, hogy te az én barátom vagy?
And notice in verse Peter was grieved when he realized Jesus was using the term he's been using, phileo.
És figyeljetek meg, hogy azt mondja a vers, hogy Péter megszomorodott, amikor Jézus a phileo szót használja.
And says, you know all things.
És azt mondta neki, hogy Uram, te mindent tudsz.
And yes, I can affirm, I do phileo you, I am your friend.
És azt is tudod, hogy én szeretlek téged.
And so now gets his third commission at the end of verse 17.
És a 17 végén megkapja a harmadik parancsolatot.
Feed my sheep.
Legeltesd az én juhaimat.
A sheep of the older believers that need to be fed with the meat of the word of God.
És ezek az idősebb hívők, ezek a juhok, akiknek keményebb eledel szükséges.
And he will fulfill this in writing his second Peter epistle.
És ez betölti azzal, hogy a második levelét megírja.
He's now writing to more mature believers being fed with the meat of the word of God.
Ez sokkal érettebb hívők számára íródott, hogy őket táplálja a keményebb eledellel.
So Peter's previous threefold denial is now cancelled by the threefold affirmation of love.
Tehát Péter háromszoros megtagadása el lett törölve a szeretet háromszori állításával.
But then he tells him something else in verses 18 and 19.
De aztán a 18-as és 19-es versekben még mond valamit.
But a day will come that he will be able to prove he does have agape love for Jesus after all.
Hogy eljön az az idő, amikor bizonyítani fogja, hogy agapé szeretettel szereti Jézust.
Not more than the others, but equally.
Nem jobban, mint a többiek, de ugyanúgy.
In that he will not die a natural death, he will not die of old age.
Nem fog természetes halált halni, és nem fog időskorba meghalni.
He will die as a martyr.
Mártírként fog meghalni.
Or he suffers the death as a martyr, he'll show he truly had agape love for Jesus.
És ahogy mártírként meghal, bebizonyítja, hogy valóban, valóban szereti Jézust.
As verse 19 points out, this Jesus said to him, telling him what kind of death he will die.
És a 19-es arra utal, hogy Jézus megmondja neki, hogy milyen halállal dicsőíti meg őt.
So that point, then verse 20.
A 20-as pontban
Peter points to John, asks, what about that man over there?
És Jánosra mutatva megkérdezi, hogy és vele mi lesz.
And Jesus tells Peter, well, that's none of your business.
És Jézus azt mondja neki, ez nem a te dolgod.
John is responsible to fulfill his commission, which won't be the same as Peter's.
És János azért felelős, hogy ő a saját elhívását betöltse, ami más, mint Péteré.
But Peter has been given his commission, and that is what he must fulfill, and not worry about what others will do.
És Péter megkapta a saját elhívását, a felelősség az, hogy azt töltse be, nem kell aggódnia a többiekért.
So verse 22.
22-es vers.
If I will that he stays alive until I return, that is not your business.
Ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mi között hozzá?
You need to follow me.
Te kövess engem.
And he points out, because of what he said here, a rumor spread that John will live till the second coming, but John points out that was not the intent of the sentence.
És utal arra, hogy emiatt a mondat miatt egy olyan híresztelés kapott lábra, hogy János megéri a második eljövetelt, de arra is utalt, hogy nem ez volt a célja ennek a mondatnak.
So verse 24, he now closes this appendix to his life of Messiah.
És 24-es verssel lezárja a függelékét a Mesiás életének.
He points out that he was an eyewitness to many of these events, so he can affirm their truthfulness.
És igazolja, hogy ő szemtanúja volt a dolgok nagy részének, és ezért igaz, amit ír, igazolhatja ezeket.
But in verse 25, he points out that he had to be selective as to what he would record.
De a 25-ös versben megemlíti, hogy szelektív volt a választásában, hogy mit jegyzett le.
There were many other things that Jesus said and did and taught that will not record in this gospel.
Sok más dolgot tett még Jézus, ami nem került feljegyzésre az evangéliumban.
Yes, would be possible for anyone to sit down and record everything Messiah said and everything Messiah did.
Lehetetlen lett volna mindazt feljegyezni, amit a Messiás mondott és amit a Messiás tett.
Now, based upon verse 25, I went through all four Gospels and counted up how many days of his life was recorded.
És a 25-ös vers alapján, you want to count or?
How many days of his life are recorded?
Tehát, hogy lehet arra következtetni, hogy hány napot jegyeztek fel az ő tanításából.
He lived about 36-37 years.
36-37 évig élt.
Only between 75 up to 80 days are recorded, combining all four Gospels. 75.
Igen, összesen 75 nap lett följegyezve.
Up to 80 days.
80 napig, 75-80 napig lett följegyezve.
I've actually recorded of his life.
Az ő életéből.
Focusing on the truth of what he says in the last verse of his gospel.
Itt, hogyha erre fókuszálunk az utolsó szavakra, ebben az evangéliumban.
So we come to the eighth appearance.
Most értünk el a nyolcadik megjelenésig.
And these are to the 500 at the same time.
És ekkor 500-nak jelent meg ugyanebben a pillanatban.
And included these 11 apostles. It included these 11 apostles.
És ebbe benne volt a 11 apostol is.
And in this he gives the second of his three final commissions.
És ekkor adja a végső parancsolatának a második részét.
And of these five points that he will give, three are definite, but two with a question mark.
És ebből az öt pontból, amit itt ad, három határozott kijelentés, de kettő kérdőjeles.
And the first point of this final commission is all authority has been given to the resurrected Son.
Ennek az öt pontnak az első az, hogy minden hatalom a feltámadott fiúnak adatott.
And as he said earlier, in this first commission, he's being sent by the Son in the same way the Son was sent by the Father.
És ahogy már korábban utaltunk rá, hogy az Atya elküldte a fiút, úgy küldi most el a fiú a tanítványokat.
The Son went with the Father's authority, his apostles sent out with the Son's authority.
A fiú az Atyának a tekintélyével lett kiküldve, és most a tanítványok pedig a fiú tekintélyével lettek kiküldve.
And so all authority now has been given to the Son.
Minden hatalom most a fiúnak adatott.
Now the second point is the actual commission.
A második pont a felszólítás, a parancsolat.
And the imperative command is make disciples.
És az állít, hogy tegyetek tanítványokká, készítsetek tanítványokat.
And the main verb is followed by three participles.
És a fő igét három participium követi.
And the participle is subordinate to the main verb, which is make disciples.
És ez a három erre a fő kijelentésre vonatkozik, hogy készítsetek, tegyetek tanítványokat.
Until we're doing all three participles, we are not fulfilling the commission of making disciples.
Without?
If we're not fulfilling the three participles.
Ha nem töltjük be mind a három ilyen kiegészítőt ehhez a fő állításhoz, akkor igazán nem teszünk senki tanítványa.
Now the first participle is going.
Az első része a kiegészítésnek az, hogy menni kell.
And what's meant by going is to go out and evangelize.
És ez azt jelenti, hogy mennünk kell és hirdetni kell az evangéliumot.
We're responsible to go out there and give people the gospel message by which they can receive eternal life.
És a felelősségünk az, hogy menjünk és hirdessük az evangéliumot, amin keresztül az emberek örök életet nyerhetnek.
If that is all we're doing, we are evangelizing, we are not yet making disciples.
De avval, hogy ezt tesszük, ebben még nem tettünk tanítványá senkit.
The second participle is baptizing.
A második participium az, hogy merítsük be őket.
Baptizing means to immerse them into water in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit.
Vagyis azt jelenti, hogy merítsük őket teljesen víz alá, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében.
The reason they have to use this formula is because there are different kinds of baptisms in the world of that day.
És az oka, hogy ezt a formulát használja, az, hogy ebben az időben, azokban a napokban különböző formulákat használtak a bemerítésre.
For example, Judaism had then, and still today, proselyte baptism.
Akkor is, és egészen mostanáig a judaizmusban van a prozeliták számára bemerítés.
So Gentiles that convert to Judaism, he undergoes a period of learning.
És hogyha valaki prozelitává akar válni, tehát be akar lépni a judaizmusba, ezt megelőzi egy hosszú tanulási folyamat.
At the end of the period of training, he would then undergo baptism or immersion in water.
És a tanulási folyamat végén utána lezajlik ez a bemerítés a vízbe.
And also there was John's baptism.
Aztán ott volt a Jánosnak a keresztsége, bemerítése.
So distinguish believer's baptism from a proselyte baptism, John's baptism, others baptism. This one is in the name of the Father and the Son and the Spirit.
Tehát, hogy megkülönböztessék a különböző bemerítésektől, mint például a prozelitáké vagy a Jánosé, ezért használják itt ezt a formulát, hogy az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében.
And the third participle is teaching.
És a harmadik participium az a tanítás.
Teaching them to observe all things that Jesus had commanded.
Hogy megtanítsuk őket mindazokra, amit Jézus parancsolt.
Because you already began introducing a new law code, the messianic law code.
Csak most kezdi bevezetni az új törvénykódot, a messiási törvényeket.
Obedience is the true test of discipleship.
A tanítványságnak a valódi tesztjét.
So these are the three things we need to do as a local body to do the true discipleship work the Bible requires.
Tehát, mint helyi gyülekezet, ezt a három dolgot kell tenni avval, hogy tanítványokat képezzünk.
Now the third point is going to be the question mark.
A harmadik pont egy kérdőjellel van ellátva.
That those who follow through will be saved, those who fail to follow through will not be saved.
Azok, akik kitartanak, üdvözölnek, azok, akik nem hisznek, elvesznek.
And the reason this is with a question mark is because it's found only in Mark's gospel.
Azért van mellette kérdőjel, mert csak Márk evangéliumában található ez a rész.
That's a Mark verse 16.
Ez a Márk 16.
And this verse is missing from the oldest and best manuscripts we have of Mark's gospel.
És ez hiányzik azokból a legrégebbi és legjobb kéziratokból, ami számunkra rendelkezésre áll a Márk evangéliumából.
So it's questionable that Mark actually penned verse 16.
Tehát igazán egy kérdőjel van azután, hogy Márk valóban leírta a 16-os verset.
It's dangerous to build a major doctrine of salvation based upon one questionable verse.
És veszélyes megváltásról szóló tanítást tanítani egy kérdőjeles igé alapján.
So people that will quote this verse to teach that you have to be baptized to be saved.
Emberek használják ezt a verset, hogy azt tanítsák, hogy be kell meríteni valakit, hogy meg legyen váltva.
So no matter how much you believe, if you're not immersed in the water, then you'll still end up in hell.
Mindegy, mennyire hiszel, hogyha nem vagy bemerítve, a pokolban végzed.
And there's two ways to respond to this.
Kétféle módon lehet válaszolni erre.
And the first way, as I mentioned, is to point out this verse is missing in the oldest manuscripts of the Mark's Gospel.
Az egyik az, ahogy említettem, hogy ez a vers hiányzik a Márk régi kéziratairól.
Let's assume that Mark really wrote this verse.
De tételezzük fel, hogy valóban Márk írta 16-os verset is.
Is he saying a lack of baptism will condemn you?
Azt mondja, hogy a bemerítés hiánya az kárhozatot okoz.
Notice the second part of verse, the only thing that condemns a person is disbelief.
Vegyétek észre, hogy csak az okozza a kárhozatot, ha nem hisz valaki.
It does not say if you believe but not baptized you will be condemned.
Nem azt mondja, hogy ha hiszel, de nem merítkezel be, akkor elkárhozol. Ami a kárhozatot okozza, az a hitetlenség.
So why would he couple baptism with believing in the first part of the verse? Why would he couple believing in baptism in the first part of the verse?
Tehát, hogy az első részében a versnek hozzá kapcsolja a bemerítést a hithez.
Because as we notice reading in the book of Acts, people were baptized the very same time, this very same day, almost the same hour that they believed.
És hogy miért teszi ezt? Azért, mert abban az időben, ahogy ezt az apostolok cselekedeteiben is látjuk, az emberek, akik hitre jutottak, az úgy azon a napon be is merítkeztek.
And in those days, people understood what the meaning of baptism was, and they wouldn't be confused about the ritual.
Abban az időben az emberek értették a bemerítkezésnek a jelentőségét, és igazán nem kellett sokat tanulniuk magáról a rituáléról.
And therefore, there's no question about needing to be baptized and on the same day that one believes.
Tehát számukra nem volt kérdéses, hogy bemerítkeznek azon a napon, amikor hitre jutnak.
But now 2000 years have passed.
De most, hogy eltelt már 2000 év.
And since the 4th century, the church had separated itself from the Jewish frame of reference of the scriptures.
A 4. századra az egyház teljesen elválasztotta saját magát a zsidó gyökereitől.
So a lot of confusion as to who qualifies for baptism.
És nagyon sok zavar támadt ezekben a kérdésekben, hogy ki az, aki méltó a bemerítkezésre.
What do you have to believe to be baptized?
Mit kell hinni, mit kell, hogy elhiggyél, hogy bemerítkezhessél?
Is it okay to baptize infants?
Rendben van-e az, hogy csecsemőket bemerítenek?
Is baptism by immersion or by sprinkling or pouring?
A bemerítés az valóban teljes alámerítés, vagy csak egy kis lefröcskölés?
So a bit wise and our thing to wait a while and teach the new believer the meaning of baptism before he undergoes baptism.
Tehát manapság lehet, hogy bölcsebb egy picit várni és megtanítani az új hívőt a bemerítés valódi formájára.
In the New Testament alone, there are over 200 verses telling us what do we have to do to be saved.
Az Új Szövetségben 200-nál is több ige utal arra, hogy mit kell valakinek tennie, hogy meg legyen váltva.
If actually all of those, baptism is not mentioned.
De egyik sem említi a bemerítést.
And if baptism was essential for salvation, it would be it will be connected with every person believing and be baptized.
Hogyha a bemerítés valóban része lenne a megváltásnak, akkor az igéknek mindenhol kapcsolatba kellene lenniük, amik erről szólnak.
But it doesn't happen.
De ez nem így van.
And so this verse should be connected with the other passages.
Tehát ezt a verset kell a többi összes írásrészsel egybekötnünk. De ismétlem, a kárhoztató pont az ige második részében a hitetlenség. A negyedik pontot szintén kérdőjellel láttuk el. És ez pedig a 17 és a 18-as versek.
And he says that these signs shall follow them that believe.
Akik hisznek, a következő jelek követik.
And he mentions they will cast out demons.
És említi, hogy ördögöket űznek, démonokat űznek.
They'll speak with new tongues or languages.
Új nyelveken szólnak.
Early they'll be healed of serpent bites.
Kígyóharapásoktól meggyógyulnak, vagy nem árt nekik.
Also be healed of poison drinking.
És hogyha valami mérgezőt isznak,
finally,
az se árt nekik. Betegekre vetik a kezüket, és ezek meggyógyulnak.
Here again, the reason this is a question mark is because these two verses are also missing from the oldest and best manuscripts we have of Mark's Gospel.
És újra megismétlem, hogy ezeknél is azért tettünk kérdőjelet, mert ezek a versek már szintén hiányoznak a legjobb és a legrégebbi kéziratokból.
Yet the Gospel simply do not authenticate these verses in Mark, either the 16 or 17 or 18.
És a többi három evangélium sem hitelesíti a 16, 17 és 18-as verseket.
And tongues seems to be a totally new phenomenon first introduced in Acts chapter 2.
Ráadásul a nyelvek egy teljesen új jelenség lesz, amit először apostolok cselekedetei 2-ben mutatnak be.
Now here's why this is important.
És a következő miatt fontos ez a kérdés. Hogyha egy csoport vagy valaki azt tanítja, hogy ha te hívő vagy, ezt is mindezt az öt dolgot meg kell tudnod tenni. Azt nem állítják, vagy ez csak egy kisebbség, aki azt mondja, hogy akkor meg sem vagy váltva.
The majority simply say, if you're not doing these things, you're not filled with the Spirit.
Azt fogják mondani, ha te nem teszed ezeket, akkor te nem vagy betöltekezve Szentlélekkel.
So again, we can respond to these things in those same two ways.
Két módon válaszolhatunk nekik.
The first way again is that these verses are missing from the oldest copies we have of Mark's Gospel.
Az első, amit említettünk, hogy ezek nincsenek benne a legjobb kéziratokban.
So it's questionable that Mark actually wrote these words.
Tehát egyáltalán azt megkérdőjelezhetjük, hogy ezt a három verset Mark írta.
The second, let's assume that Mark did write these words.
De most is feltételezzük azt, hogy Mark az, aki írta ezt a két verset itt.
Is he saying that every believer should be doing these things?
Azt mondja, hogy minden hívőnek kell mindezeket a dolgokat tennie?
Now go back to verse 16 of Mark.
Menjünk vissza a 16-os vershez.
He says he that believes using the singular noun.
A 16-osban egyes számot használ, aki hisz.
Salvation is singular, individual.
Tehát egyes számot használ, mint névmást, és a megváltás egyes számú és individuális esetre vonatkozik.
God has children, but he never stopped to have, never says he has grandchildren.
Istennek fiai vannak, de soha nem beszél úgy róluk, mint unokák.
But also verse 17, he goes from the singular to the plural.
De a 17-es versben az egyes számról többes számra vált. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik. És az egyes számról a többes számra váltás arra utal, hogy ez nem minden hívőre vonatkozik, hanem a hívőkön belül hívőkre, bizonyos hívőkre.
In the book of Acts, thus we record certain individuals doing four of these five things.
És az apostolok cselekedeteiben valóban látunk négy dolgot ebből az ötből.
The one not mentioned is drinking poison.
A méregivást azt nem látjuk.
So the point of these verses would be in the organization of believers, you'll see these signs, but they will not be true of every believer.
Tehát amit mondunk az, hogy valóban látjuk ezeket a jeleket pár ponton, de azt állítjuk, hogy ez nem igaz minden hívőre.
If you study the book of Acts, you'll notice believers in general do not do any signs and wonders.
Igazán, ahogy az apostolok cselekedeteit is követed, azt fogod észrevenni, hogy nem általában az emberek teszik a jeleket és csodákat.
The signs and wonders are done either by the apostles or the apostolic legates.
Vagy az apostolok tettek jeleket és csodákat, vagy az apostolok által felkentek, kiküldöttek tettek jeleket és csodákat.
And the apostolic legates are those upon whom the apostles themselves laid their hands on,
Azok voltak az apostoli kiküldöttek, akikre az apostolok személyesen helyezték a kezüket, mint például Timóteus.
So in the book of Acts, the ability to do signs and wonders is limited to key individuals.
Tehát az apostolok cselekedeteiben is a jelek csodák le vannak szűkítve bizonyos kulcs központi figurákra.
What you find is groups of believers having to call upon an apostle or an apostolic legate to come over and heal someone or raise someone from the dead.
És azt kell megfigyelnünk, hogy egy apostolt vagy egy apostoli által kiküldöttet kell ott is hívniuk, ha valaki éppen meghalt, hogy imádkozzon érte, hogy föltámadjon.
Now the fifth statement is from Matthew and therefore not questioned.
Az utolsó pont az Mátéhoz tartozik, nincs kérdőjel.
He'll be with them until the ends of the world.
Mindig velük lesz a világ végezetéig.
Now we go to the ninth appearance.
Ezután látjuk a 19. megjelenést.
Mentioned the first Corinthians chapter 15 verse 7.
És ez pedig az 1 Korintus 15:7-ben található.
His appearance to James.
És itt Jakabot említi.
This is not James the apostle, but James the half-brother of Jesus.
És ez nem Jakab apostol a 12 közül, hanem ez Jakab apostol Jézus féltestvére.
Now, up until this point, his four half-brothers were all unbelievers.
Eddig a pontig négy féltestvére még mindegyik nem hívő.
And until this appearance to James, they were not, none of them were saved. None of the half-brothers were saved until this appearance.
Eddig a föltűnésig, eddig a megjelenésig még egyik féltestvére sem volt megváltva.
And this appearance to James set the stage for two things in his life.
És ez a megjelenés két dolgot eredményez Jakab életében.
First of all, he would make him the head of the Church of Jerusalem.
Ő lett a jeruzsálemi gyülekezetnek a vezetője.
And secondly, he would make him an apostle of the second category.
És apostol lett, a második körhöz tartozó apostol.
There are two categories of apostleship in the New Testament.
Az új szövetségben az apostoloknak két köre található.
First of all, there was the closed apostolic group of 12.
Ott volt az apostoli csoportnak a zárt 12 fős csoportja.
And to be a member of that closed apostolic group of 12, you have to be with Jesus from his baptism until his ascension.
És ahhoz, hogy ehhez a csoporthoz tartozom valaki, Jézussal kellett járnia a Jézus bemerítéstől, egészen a mennybe meneteléig.
And so in Acts 1, only two men met the prerequisite.
És ahogy látjuk, apostolok cselekedetei 1-ben két ember volt, aki betöltötte ezeket az elvárásokat.
One was chosen, Matthias.
És az egyiket választották, és ez Mátyás volt.
In the second group of apostleship, there was also a prerequisite, but in a smaller degree.
A második apostoli körben is volt egy előfeltétel, de az nem volt ennyire szűk.
And the prerequisite was to have seen the resurrected son.
Látnia kellett a feltámadott fiút.
That's how Paul and Barnabas became apostles of that category.
Így lett apostol Pál vagy Barnabás.
And that's how James became a part of this group.
És így vált Jakab is ennek a csoportnak a tagjává.
Now we come to the tenth appearance.
Eljutottunk a tizedik megjelenésig.
And there are two accounts, but they're both by the same author, Luke.
Itt két ige írásrészt tudunk megtekinteni, de mind a kettőt ugyanaz írta Lukács.
And here we learn the content of that 40-day teaching ministry between resurrection and ascension.
És itt kaphatunk információt a tanításának, szolgálatának a tartalmáról, a föltámadásától a mennybe meneteléig.
Now in Luke's account, let's read verse 44 and 45.
Olvassuk el Lukács 24:44-45. És mondta nekik: ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. Akkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat.
Now what he taught them is concerning messianic prophecy, meaning prophecies about the first coming.
Amit tanított nekik, azok messiási proféciák voltak, különös tekintettel az első eljövetelre.
And the Hebrew Bible has three divisions.
A héber Bibliának három része van.
The law, the prophets and the writings.
A törvény, a proféták és az írások.
And he proves prophecies from all three divisions of the Hebrew Bible.
És mind a három részéből használ proféciákat a héber Bibliában.
He mentions the law of Moses and the prophets.
Említi a Mózes törvényét, a prófétákat.
And the book of Psalms is the first book of the third division of the Hebrew Bible.
És a harmadik része a héber Bibliának az a Zsoltárok könyvével kezdődik.
So all these events that have recently shaken their faith are actually all evidences that he is the Messianic King.
Tehát minden evidenciát, bizonyítékot fölhasznált itt és tanított nekik, hogy ő a messiási király.
Earlier he breathed upon them to give them the work of the Holy Spirit in illuminating their minds to understand Scripture.
És korábban már beszéltünk arról, hogy a Szentléleknek a megvilágosító szolgálata jött el számukra, hogy megértsék az írásokat. És a 45-ös versben látjuk, hogy most kezdik megérteni az írásokat.
Now the second thing that he taught them is an Acts account.
És a második dolog az az apostolok cselekedeteiben látható, amit szintén tanított nekik.
And the verse 3 teaching things concerning the kingdom of God.
A harmadik versben azt látjuk, hogy Isten királyságára tartozó dolgokat tanított nekik.
He will need to teach them about God's kingdom program.
Szükséges volt, hogy tanítson nekik Isten királyságának a programjáról.
They'll begin the, for 10 years they'll be working primarily with the Jewish community.
About 10 years.
For the Jewish community.
Tehát kb. 10 évig a zsidó közösséggel fognak foglalkozni.
And they'll face the same objection in the same way Jewish people object today.
És ugyanavval az elutasítással fognak találkozni, amivel ma is a zsidók elutasítják a Mesiást.
And that is if he's the Messiah, what happened to the kingdom?
Hogyha ő a Mesiás, akkor mi történt a királysággal?
So they have to understand the different facets of God's kingdom program.
Tehát szükséges, hogy megértsék Isten királyságról szóló programjának a különböző szempontjait.
And the messianic kingdom had been rejected, therefore the offer was withdrawn.
Mivel a messiási királyságot elutasították, ezért az ajánlás is vissza lett vonva.
And Matthew 13 introduced another facet of God's kingdom program working out in our day.
És Máté 13-ban a királyság programjának egy új szempontja kezdődik el, és a napjainkban is ez tart.
That raised the question in the Acts account verse 6.
És ez egy kérdést fogalmaz meg a hatos verssel kapcsolatosan.
Lord, you at this time restored the kingdom to Israel.
És a kérdés így hangzik: Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre a királyságot Izraelnek?
Now, Reformed theology interprets the response of Jesus to mean there never be such a kingdom.
A helyettesítési teológia úgy magyarázza ezt a verset, hogy soha nem lesz ilyen királyság.
But if you read what he says, that's not what he says.
De igazán nem ezt mondja.
In verse 7, he says, it's not for you to know the timing of the restoration of the kingdom to Israel.
Hanem a hetes versben azt mondja, hogy nem az ő dolguk tudni az időzítését ennek a királyságnak.
The timing of this is in the hands of God the Father.
Hanem Isten az Atya birtokában van ennek az ideje.
So there will someday be a restoration of the kingdom to Israel, but not for them to know the timing of this event.
Vagyis lesz a királyságnak Izrael számára helyreállítása, de nem az ő dolguk tudni ennek az idejét.
And now gives him the third final commission that has two points.
És itt érkezünk el a harmadik, végső parancsolathoz, aminek két része van.
Number one, they remain in Jerusalem until they receive the promise of the Father.
Az első pontja az, hogy térjenek vissza Jeruzsálembe, amíg megkapják az Atya ígéretét, a Szentlélek eljövetele.
When the Spirit comes, which will be in about 10 days' time.
Amíg eljön a Szentlélek, körülbelül 10 napjuk van még.
It will mean three things.
És három dolgot jelent ez.
Number one, it will fulfill the promise of the Father.
Az első az, hogy betölti az Atya ígéretét.
And the promise of the Father is found in John chapter 14 through 16.
És János 14-16-ban, which part?
Chapters 14 through 16
of John. 14-16-os fejezetekben találhatók az Atya ígéretei.
The promise they will receive another comforter.
Ahol arról beszél a Mesiás, hogy egy új vigasztalót küld az Atya.
And the Spirit will be the other comforter.
És ez az új vigasztaló, ez a Szentlélek lesz.
Secondly, it means a new ministry of the Spirit, which is Spirit baptism.
És második pontban lesz egy új szolgálata, ami a bemerítést jelenti a Szentléleknek.
It doesn't mean only in Acts 2 will the Holy Spirit begin his ministry.
És ez azt is jelenti, hogy ez a szolgálat a apostolok cselekedetei második fejezetében veszi kezdetét.
The Spirit has been active since the book of Genesis.
A szellem már aktív volt a teremtés könyve kezdetétől.
The Spirit is first mentioned in chapter 1, verse 2.
Igazából az első vers, első fejezet második versében már említi a munkáját.
What will happen next too is a brand new ministry of the Spirit, which he never performed before.
De apostolok cselekedetei második fejezetében egy vadonatúj szolgálattal jelentkezik, ami még eddig nem volt.
And the work of Spirit baptism will result in a specific truth.
Sorry, say again.
The work of Spirit baptism results in something specific.
Uh-huh. Tehát a Szentlélek bemerítő szolgálata, ez valami specifikus dolog.
Now Colossians chapter 1 verse 8.
Kolossa 1:8-ban.
Excuse me, Colossians 1 verse 18.
Kolossa 1:18-ban.
The body of the Messiah is the church.
Krisztus teste ez az egyház, a gyülekezet.
And the First Corinthians chapter 12 verse 13.
És 1 Korintus 12-13-ban.
The result of Spirit baptism is membership in the body of the Messiah.
És a Szentlélek bemerítésének az eredménye az, hogy a Krisztus testének a tagjaivá válunk.
At the moment we believe we are baptized by the Spirit into the body.
Abban a pillanatban, hogy hitre jutunk, a Szentlélek bele merít Krisztus testébe.
That's a unique ministry that begins with the birthday of the body of the Messiah, the Church.
Ez egy speciális szolgálat, ami az egyház megszületésekor veszi kezdetét.
And then thirdly, they receive power from on high.
És harmadszorra pedig hatalommal telnek be, hogy beteljesítsék a parancsot, amit adott nekik. Tehát így Isten erejével képesek lesznek betölteni mindazt, ami rájuk bizatott.
Then comes the second part of this commission.
Eljutottunk így a végső rendelet, rendelkezés, kiküldetés második főpontjához.
Once they are baptized by the Spirit in about 10 days, they are then to move on in their ministry of evangelism.
Ahogy a Szentlélek eljön, nekik mozdulniuk kell, és ezt egy földrajzilag meghatározott módon kell tenniük.
And they are to follow it in a specific geographical category.
Tehát különböző földrajzi kategóriák szerint kell hirdetniük az evangéliumot.
They have to begin in Jerusalem.
Jeruzsálemben kell ezt elkezdeniük.
Secondly, move on to Judea.
Júdeába kell folytatniuk.
So they move on to Samaria.
Aztán Szamáriába kell menniük.
And fall into the end of the earth.
És végén a föld végső határáig.
Thus it doesn't actually mention Gentiles.
Not mentioned. Tehát vegyétek észre, hogy nem említette meg még a pogányokat.
But based upon the Hebrew Bible, this phrase "ends of the earth" refers to the Gentile world.
De a héber Biblia alapján az a fordulat, hogy menjetek ki a föld végső határáig, ez a pogány világra vonatkozik.
A very good example is Isaiah 49.
Egy jó példa lenne Ézsaiás 49.
Verses 1-6.
1-6.
And he points out when the first coming, Israel will reject the Messiah.
És rámutat arra, hogy az első eljövetelkor, amikor elutasították a Messiást, látjuk itt, hogy ennek eredményeképpen az üzenet kimegy a nem zsidókhoz, a pogányokhoz. És aztán mondja Ézsaiás, hogy ez eljut a föld végső határáig.
So it does not mention Gentiles, but the use of the phrase "ends of the earth" in the Hebrew Bible, they will recognize or should recognize the Gentile world.
Tehát nem említi ugyan a nem zsidókat, de maga a fordulat itt utal Ézsaiás alapján például a pogány világra is.
And this is the stage for the outline of the Book of Acts.
Ez az, ami meghatározza az apostolok cselekedeteinek a vázlatát.
Now we come to the last element, which has to do with the ascension.
És eljutottunk a legutolsó ponthoz, ami a mennybe menetelhez kapcsolódik.
If you visit Jerusalem and look at the Mount of Olives,
hogyha eljuttok Jeruzsálembe és ránéztek az olajfák hegyére,
it's actually three different mounts, but the central mount is the highest.
Igazán ez három különböző hegycsúcs, de a középső a legmagasabb.
And right on the summit is the Russian Orthodox Church.
És ott a tetején egy orosz ortodox templom áll.
It's called the Church of the Ascension.
És az a neve ennek a templomnak, hogy a mennybe menetel temploma.
Because it's built an exact spot from where he ascended into heaven.
Hát mert ugyanis pontosan arra helyre épült, ahonnan Jézus elrugaszkodott a mennyek irányába.
They will show you a slab of stone.
Még meg is mutatják nektek azt a követ.
On the stone are two footprints embedded into it.
És ha akarjátok, megtekinthetitek azt a két láb lenyomatot.
Because when Jesus blasted off, he burned his footprints.
Mert ahogy Jézus lendületet vett, a talpai beleégtek a kőbe.
So this, however, they missed it by about 2 kilometers.
De körülbelül 2 kilométerrel elvétették ennek a helyét.
Because Matthew says that the ascension took place while he was by the town of Bethany.
Mert Máté utal arra, hogy ez Betániában volt az a hely, honnan ő a mennyekbe fölemelkedett.
The town of Bethany is on the lower eastern slopes of the Mount of Olives.
És ez a rész az alacsonyabb keletre fekvő csúcsa a olajfák hegyének.
You have to walk almost 2 kilometers to get to the summit where they built the church.
És innentől körülbelül még 2 kilométert kellene kutyagolnod, hogy elérd ezt az ortodox orosz templomot.
So they missed this one by 2 kilometers.
Tehát 2 kilométerrel vétették el a mennybe menetel helyét.
But they've done worse.
De tettek ennél rosszabb dolgokat is.
As he is ascending into heaven, the apostles keep looking up.
Ahogy fölemelkedik a mennybe, az apostolok néznek fölfele folyamatosan.
They kept staring at the sky, hoping to make a U-turn and come right back.
És ahogy kitartóan néznek fölfele, abban reménykednek, hogy egy ilyen U-kanyarral egyből jön másodszor vissza.
In the Acts account, angels appeared to tell them.
És apostolok cselekedeteiben angyaloknak kellett megjelenni, hogy elmondják nekik.
The men of Galilee, don't keep looking up into heaven.
Galileai férfiak, ne nézzetek tovább fölfelé a mennyekbe.
Someday he'll come back in the same way he left.
Egy napon majd ugyanolyan módon fog visszatérni, ahogy most eltávozott.
He left in the clouds of heaven, he'll someday return in the clouds of heaven.
És az égnek felhőit távozott el, és ugyanígy fog visszatérni a felhőkön.
But for now they have a specific commission to fulfill, and that is what they need to do.
És most egy speciális parancsolatot kell betöltenetek, ami a következő.
And as for Jesus, he took a seat at the right hand of God the Father.
Jézus helyet foglalt az atyának jobbján.
Awaiting for Israel's call to bring him back at the second coming.
És arra vár, hogy Izrael hívja őt, hogy jöjjön vissza másodszor, illetve jöjjön el.
Let's talk about the theological significance of the ascension.
És foglaljuk össze a mennybe menetelnek a teológiai jelentőségét.
It proved the truth of what he said, I go to the Father.
Bizonyította annak az igazságát, amit mondott, hogy az Atyához megyek.
Next. It means that Jesus is now preparing a place for us in John 14 verses 1 to 3.
És ez azt jelenti, hogy Yeshua helyet készít most nekünk.
Thirdly, it marks the culmination, the last stage of his exaltation.
És ez jelzi a felmagasztalásának a betetőzését.
Fourthly, it marks his headship over the church in Colossians 1:18.
Megmutatja az Kolossai 1:18 szerint, hogy ő az egyház feje.
Fifthly, it means there's now a man seated at the right hand of God the Father.
És azt jelenti, hogy most egy ember ül Isten az Atyának a jobbján.
For eternity, he existed only in the form of God.
Ő már létezett az örökké valóságban is, Isten formájában.
At the incarnation, he added to his divine nature, his human nature.
De a megtestesüléskor az isteni természet, emberi természetet is magára öltött. És most nem úgy tér vissza, mint csak Isten, hanem mint az Isten ember a mennyekbe. Tehát az Isten ember ül az Atya jobbján.
It marks the coming of the Holy Spirit.
At verse six. You didn't mention six. Six. Hatos, Yeshua főpapi szolgálatának kezdete.
And it was 4 verses 14 to 16.
És Zsidók 4:14-16.
Seven. It marks the coming of the Holy Spirit, Ephesians 4:8-10.
Jelzi, hogy eljön a Szentlélek, Efézus 4:8-10 szerint.
Eight, and makes the Messiah a forerunner into heaven.
Messiás lett az előfutárunk a mennybe.
The word forerunner means the first to come later.
És ez a szó, hogy előfutár, ez azt jelenti, hogy ő az első, és többen fogják még követni.
And we are the ones that are to come later.
És mi vagyunk azok, akik később követni fogjuk.
Next. Number 9, it marks the believer's new position as being seated in the heavenly.
Jelzi a mi új pozíciónkat, ami szerint mennyei helyeken ülünk.
Again, the Spirit baptism places us into the body of the Messiah.
Tehát a Szentlélek bemerítő szolgálata belehelyezett minket a Messiás testébe.
So God does not view us as we really are. God does not see us as we really are.
Tehát Isten most már nem úgy lát minket, ahogy valójában vagyunk.
But he sees us as we are in him.
Hanem úgy lát minket, mint akik ő benne vagyunk.
Next. It's by means of the ascension that the gifts of the Holy Spirit could finally be given to make the church an organized functional entity.
És a mennybe menete lehetővé tette, hogy az egyházban a Szentlélek ajándékait lehessen adni, és mint egy új entitás létrejöjjön, megalakuljon. Efézus 4:7-11.
Also provides the manner of his return.
És megmutatta a módját a visszajövetelnek.
He returned, he left the clouds of heaven, he shall return in the clouds of heaven.
Ahogy a felhőkön át távozott, úgy a felhőkkel fog visszatérni.
So if you're looking for him to return, make sure it's a cloudy day.
Úgyhogy ha várod a visszajövetelét, legyél benne biztos, hogy ezt egy felhős napon várjad.
Also it means that the Old Testament saints are now in heaven.
Ez azt is jelenti, hogy most már az Ószövetség szentjei a mennyekben tartózkodnak.
When he ascended into heaven, that's when he took the souls of the Old Testament saints with him.
Mert amikor ő fölment a mennyekbe, akkor magával vitte az Ószövetség szentjeit.
Let's talk about a couple, not all the sequel, but some of the sequel.
És beszéljünk egy pár lezáró pontról.
Let's get this one, because that's, I didn't cover that earlier.
Ezt már korábban megnéztük, ezt hagyjuk ki.
Relationship to the book of Acts.
Nézzük meg még ezt a kapcsolatot az apostolok cselekedetei könyvéhez.
In Matthew chapter 12 is when the leadership of Israel rejected him on the grounds that he was demonized.
Máté 12-ben történik az, amikor Izrael vezetősége elutasítja a szolgálatát azon az alapon, hogy ő démonikusan megszállott.
And as a result, Jesus, as he pointed out in the first day, changed the nature of his ministry.
És ennek eredményeképpen a következő napon megváltoztatta a szolgálatának természetét.
One of these changes was he would no longer perform miracles for the masses.
Már nem mutatott be csodákat a tömegeknek.
Except one, which is the sign of Jonah, the sign of resurrection.
Egyetlen egy kivételével, ami a Jónás jele, a feltámadás jele.
Good, next slide. Now the first sign of Jonah given to Israel is the resurrection of Lazarus.
Jónásnak az első jelét Lázár feltámasztásával mutatta be.
In John chapter 11.
János 11-ben. Ezek után a Sanhedrin, a nagy tanács összegyűl és elutasítja ezt a jelet.
Now next will be the second sign of Jonah.
Ezután következik Jónás második jele, és ez Jézusnak saját magának a feltámadása. A Jónás második jelét az első 7 fejezetében utasítják el az apostolok cselekedeteinek.
And the stoning of Stephen by the Sanhedrin marked the official rejection of the second sign of Jonah in Acts 7.
És apostolok cselekedeteinek 7. fejezetében István megkövezése jelzi a második elutasítás végpontját.
That's why only as of Acts 8 that the gospel for the first time go out to non-Jews.
Ezért ez az oka annak, hogy először apostolok cselekedetei 8. fejezetében megy ki az evangélium a nem zsidók felé.
And we'll discuss the third sign of Jonah in a few moments.
És mindjárt egy pár dolgot mondanék Jónás első jeléről.
Let's go on next. Keep going. Let's skip those. Keep going. Because you didn't get the only apostle of his life, so going at the start based upon previous things we did not cover, so it could create a lot more confusion.
Igen, ezek a pontok olyan részletekhez tartoznak hozzá a Mesiás életének teljes tanításában, amiket most nem szeretnék kiemelni, mert bizonyos esetekben lehet, hogy több zavart okoznának, mint eredményt.
Now let's deal with the third sign of Jonah.
Nézzük meg a Jónás harmadik jelét.
Begin with Zechariah chapter 4.
Kezdjük a Zakariás 4. fejezetével.
And in Zechariah chapter 4 verses 1 through 10, Zechariah sees a vision.
Itt az 1-től 14 versekben Zakariásnak van egy látomása.
And understands most of the vision because of previous revelation.
És a látomás legtöbb részét megérti korábbi kijelentések miatt.
But he will not understand. There's one point he does not understand.
De van egy pont, amit nem ért meg.
So what he sees first of all is the seven-branch menorah, which was the symbol of Israel.
És amit itt lát, ez egy hétágú menóra, ami Izraelnek a jelképe.
On each side of the menorah is an olive tree.
És mind a két oldalán a menórának lát egy olajfát.
Over the lampstand is a large bowl.
És a menóra fölött van egy ilyen nagy edény.
And there's a pipe from each tree emptying the olive oil into the bowl.
És mind a két fából egy ilyen vezeték megy bele ebbe a nagy edénybe.
And then from the bowl to each of the seven lights are seven smaller ducts of smaller pipes.
És ilyen kisebb vezetékek 7-es számban minden egyes menóra ághoz vezetnek tovább.
So altogether 49 pipes emptying the oil into the menorah.
Tehát igazán az olaj 49 csövön jut el a menórához.
What he sees here is Israel as a saved nation finally being filled with the Holy Spirit.
És amit itt lát, ez annak a képe, hogy Izrael egy megváltott nemzet, Szentlélekkel betelt megváltott nemzet.
And finally fulfilling its calling to be the only goyim, the light of the Gentiles.
És betölti azt a funkcióját, hogy végre a pogányok világossága legyen.
The one common element in the whole vision is the element of oil.
És egy közös eleme van az egész látomásnak, ez az olaj.
And oil is a common symbol of the Holy Spirit.
És az olaj az gyakori jelképe a Szentléleknek.
Even tells you that in verse 6.
Utal is erre a hatos versben.
Not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts.
Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én szellememmel, mondja a seregek ura.
So what he sees is Israel as a saved nation filled with the Holy Spirit.
Tehát amit itt lát, mint Izrael, mint megváltott nemzet betöltekezve a Szentlélekkel.
But the source of the oil is the two olive trees.
De az olajnak a forrása ez a két olajfa.
So verses 11, 12, and 13 raises the question.
És a 11, 12, 13-as versekben megfogalmazza a kérdést.
What do these olive trees represent, which is the source of the oil, the source of the spirit of Israel?
Mit mutat be ez a két olajfa? Mi a forrása Izrael számára az olajnak?
He's given a very cryptic answer.
És egy nagyon rejtett üzenet választ ad erre.
These are the two anointed ones that stand before the Lord of the whole earth.
Ez a két fölkent, aki az Úr előtt áll az egész földért.
And that's all he's told.
És ennyit mond.
And how much Zechariah understood from what he was told, we cannot be sure.
És hogy ebből Zakariás mennyit értett meg, igazán nem tudhatjuk pontosan.
If nothing else to go on, I could tell you no more than what I just did.
If
there's nothing else to go on, I couldn't tell you any more.
Ja, és hogyha nem következne ezek után más információ, akkor erről nem lehetne többet mondanunk itt.
So the Bible's turned to Revelation 11.
De lapozzunk most a Jelenések könyvéhez, 11-es fejezet.
And in chapter 11, verses 3 through 13.
És 11-es fejezetben versekben.
What you see is a vision of the two witnesses that will have a ministry in the first half of the tribulation.
János itt lát egy látomást a két tanúnak a szolgálatáról, ami a nagy nyomorúság első felében történik.
In verse 3 it points out the allotment of the ministry is exactly 1260 days.
És a harmadik versben rámutat arra, hogy ez a szolgálat pontosan 1260 napig tart.
So what this means is that they cannot be killed until the spirit of time is over.
Ami annyit is jelent, hogy őket nem lehet megölni eddig az adott napszámig.
It identifies who they are in verse 4.
És aztán beazonosítja a két olajfát.
These are the two olive trees.
Ez az a két olajfa.
Now, what olive trees?
Milyen két olajfa?
There are no olive trees mentioned in the first 10 chapters of this book.
Az előző 10 fejezetben semmilyen olajfáról nem beszélt.
Very specific with a definite article, the two olive trees, a specific two.
De a határozott névelővel határozottan utal bizonyos olajfákra.
Only place you have two olive trees mentioned is in the Zechariah passage.
És az egyetlen hely, ahol két olajfát említ az írás, ez a Zakariás írás rész.
So now we know that the two olive trees of Zechariah are the two witnesses of Revelation.
Tehát most már mi tudjuk, hogy ez a két olajfa, amit a Zakariásban látunk, ez a Jelenéseknek a két tanúja.
So how are they the source of the spirit for Israel?
Hogy lesznek ők a lélek forrása Izrael számára?
As the passage continues, he points out all people tried to kill the two witnesses within the allotment of time always fail and die themselves.
Ahogy olvassuk tovább az írást a Jelenésekben, azt látjuk, hogy megpróbálják őket megölni, de minden próbálkozás hiába való lesz.
Eventually the 1260 days is complete.
De ahogy eltelik az 1260 nap,
at that point the Antichrist would be able to do what everybody else failed to do, to kill the two witnesses.
Ezen a ponton az Antikrisztus képes lesz arra, amire senki nem volt még képes, vagyis ő meg fogja ölni a két tanút.
After they killed them, Versailles, they did not bury the bodies.
Ahogy megölik őket, ő nem temeteti el a tetemeket.
The bodies lie dead and exposed on the streets of Jerusalem for 3.5 days.
3.5 napig a tetemek Jeruzsálem utcáin lesznek hagyva.
And in verses 9 and 10, people are all over the world rejoicing that these two men are now dead.
És a világon sokan mindenfelé örvendeznek, hogy végre meghalt ez a két ember.
They are so happy that they're dead that they even have parties and exchange gifts with each other, celebrating the death of the two witnesses.
Sokan annyira boldogok lesznek, hogy nagy partikat rendeznek és ajándékokat küldenek egymásnak örömükben.
But then in verse 11 and 12, people also see them being resurrected from the dead and ascend up into heaven.
De aztán a 11-12. Versben az emberek látni fogják, ahogy ezek föltámadnak a halálból és fölmennek a mennybe.
And the resurrection and ascension of two witnesses will lead to four specific results in verse 13.
És a 13. versben az ő feltámadásuk és felemeltetésük négy eredményt mutat.
First of all, a tremendous earthquake will hit the city.
Hatalmas földrengés rázza meg a várost.
Secondly, one tenth of the city will simply be destroyed.
A város egy tizede elpusztul.
Thirdly, 7,000 people will die in this earthquake.
7000 ember meghal a földrengésben.
But notice the last phrase.
De nézzétek meg az utolsó kifejezést.
Fourthly, the rest were frightened and gave glory to the God of heaven.
És az emberek megrettennek és dicsőséget kezdenek adni Istennek.
The resurrection of the two witnesses will lead to the salvation of the Jews of Jerusalem in the middle of the seven-year tribulation.
A két tanú föltámadása elvezet a jeruzsálemi zsidók megtéréséig a nyomorúság közepén.
That will begin a process that will finally end at the end of tribulation when all Israel is saved.
Itt indul el az a folyamat, ami egészen a nyomorúság végéig tart, amikor azt mondjuk, hogy egész Izrael megtartatik.
And once all Israel is saved, that will fulfill the prerequisite to the second coming.
És amikor Izrael megtartatik, akkor az előfeltétele beteljesül a második eljövetelnek.
That will bring about the second coming of the messianic kingdom.
És ez elhozza a második eljövetelét a messiási személynek és a messiási királyságot.
Israel did reject the first sign of Jonah, the resurrection of Lazarus.
Tehát Izrael elutasította Jónás első jelét, Lázár föltámadását.
They rejected the second sign of Jonah, the resurrection of the Messiah himself.
Elutasította a messiás saját föltámadását, ez Jónás második jele volt.
But they will accept the third sign of Jonah, the resurrection of these two witnesses.
De el fogja fogadni Jónás harmadik jelét, a két tanúnak a föltámadását.
And that will lead to the second coming and messianic kingdom.
És ez vezet a második eljövetelhez és a messiási királysághoz.
The life of the Messiah is yet to have a happier ending.
És a messiás élete történetének happy end lesz a vége.
Szíla.
Shalom.